Körösi Csabával beszélgetünk, a köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntartatósági igazgatóságának igazgatójával, méghozzá az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete által nemrégiben kiadott jelentésről. Hogyan és miért jött létre ez a jelentés? Először is ezt tisztázzuk.
Az IPCC nagyjából 5 évenként szokott egy átfogó jelentést készíteni, a mostani egy rendkívüli, soron kívüli, egy különleges feladat teljesítése volt. És ennek az oka pedig diplomáciai. Amikor a párizsi megállapodást 2015 végén az ENSZ tagállamai megkötötték, akkor a végső megállapodás kompromisszumot tartalmazott, annak érdekében, hogy a legfenyegetettebb kis szigetállamok és az alacsonyan fekvő, sűrűn lakott fejlődő országok is kapjanak valamit és védve érezzék magukat a megállapodás által. Így nem csak az került bele, hogy a globális felszíni átlaghőmérséklet emelkedését 2 Celsius fok alatt kell tartani, hanem lehetőség szerint 1,5 Celsius fok alatt. De eddig minden IPCC jelentés a 2 fokra lőtt. Tehát nem volt hiteles, konszenzusos, tudományos vélemény, ami azt mutatta volna, hogy mik a teendők egy 1,5 Celsius fokos határ betartásánál, és milyen következményekkel jár, hogyha azt átlépjük. Tényleg a hétköznapi érzékelésünkben a fél fok az nagyon kicsi. Talán nem is érzékeljük ezt a szobahőmérséklet ilyen változásakor, de ez csalóka, ha ilyen nagy rendszerekről beszélünk, ugyanis az összefüggés a 1,5 meg a 2 között az nem lineáris, hanem inkább exponenciális. Nagyon sok tekintetben, ha azokat az erőfeszítéseket összevetjük, amik a 1,5 foknál való melegedés megállításhoz kellenek, illetve a 2 foknál való megállításhoz, ezek általában kétszeres nagyságú erőfeszítések. Ráadásul 2050-nél, amit határidőként jelölt meg ez az elemzés, ugye nem fog megállni a történelem, sőt sajnos a globális fölmelegedés sem úgy tűnik, hogy könnyen megállítható. Azok a folyamatok, amik már zajlanak, ezeknek lesznek hosszú távú hatásai. Ezért a 1,5 fok meg a 2 fok közötti különbség nem csak az erőfeszítések különbsége miatt fontos, hanem hogy utána majd mi következik.
Mond-e valami újat az eddigi kutatásokhoz képest ez a jelentés, vagy pedig tényleg csak a 1,5 fok meg a 2 fok közötti különbségre koncentrál?
Nagyon-nagyon sok újat mond, és az egész tartalom arról szól, ami eddig nem létezett, hogy mennyiben különbözik a teendő meg a veszélyhelyzet, hogyha 1,5 foknál meg akarunk állni. A laikusnak talán a legfontosabb, hogy olyan fordulat szükségességéről beszélünk, amihez hasonlóra nem volt példa az emberiség történelmében. Az már előfordult egyes gazdasági ágazatok, egyes technológiai ágazatok esetében, hogy rövid ideig legalább ekkora erejű fordulat valósuljon meg számítástechnikában, távközlésben például, de ugye az egész föld működésére, a teljes globális gazdaságra vonatkoztatva viszonylag rövid idő alatt egy ekkora fordulat megtörténjen, erre való elhatározás és végrehajtás soha nem volt a Földön.
Miket javasol a jelentés?
Ha tartani akarjuk magunkat ahhoz a politikai célhoz, tehát, ami egyébként egy megállapodás, tehát van egy politikai megállapodás az országok között, hogy tehát ha tartani akarjuk magunkat ehhez a célhoz, hogy 2050-ig ne engedjük a földfelszíni átlaghőmérséklet emelkedését tovább 1,5 fokkal, mint az ipari forradalom előtti szint, akkor 2050-re gyakorlatilag a teljes földi kibocsátást nettó nullára kell levinni. Az áramtermelésben 2050-re a megújuló energiáknak kell adniuk a teljes termelés kb. 70-85%-át, ez most a legjobb esetben 25%-on áll. A nukleáris áramtermelést kb. A mai 1,5-szeresére kellene növelni. A gáznak a lehetséges arányát az energiakosárban 8%-ra, vagy az alá kell vinni, a szénét pedig a legalábbis a mai technológiával alkalmazott szénét nullára. A globális GDP-nek kb. 2,5%-át kellene évenként az energiaszektor felújítására átépítésére költeni. Ez úgy nagyjából 3000 milliárd dollár. A jó hír az, hogy 2400 milliárdot jelenleg is költünk rá, csak nem jó irányba és nem arra, amire klímavédelem szempontjából optimális lenne. Az energiaintenzív iparágoknak, például az acélgyártás, üveggyártás, gumigyártás 2050-re 75-90%-kal kellene csökkenteniük a széndioxid kibocsátást. Az épületeink energiafogyasztását addigra kb. 55-75%-kal áramból kellene fedezni, és legalább ennyivel csökkenteni is kellene a teljes energiafogyasztását az épületünknek, és a közlekedést pedig közel kétharmadban elektromossá kellene tennünk. Ez azt jelenti, hogy ma 500 autóból körülbelül egy elektromos, és 2050-ig több mint 300-nak kellene az 500-ból elektromossá lennie.
Megvalósíthatók-e ön szerint ezek a javaslatok, vagy most már nincsen idő arra, hogy gondolkozzunk, hogy megvalósítható vagy nem, hanem ezek igenis irányadóak kell, hogy legyenek minden országra, még a legnagyobb széndioxid kibocsátókra is?
A megvalósíthatóságot az IPCC is elemezte egyébként, és nekik az az eredmény jött ki, hogy geofizikai értelemben ez a fordulat lehetséges. Tehát a Föld tulajdonságait figyelembe véve, és az eddigi kibocsátásokat, eddigi melegedés ütemet figyelembe véve elméletileg ez még megvalósítható. Technológiai értelemben is megvalósítható, ha azt veszük figyelembe, hogy ma milyen technológiákkal rendelkezünk, illetve mi az, ami már nagyon-nagyon közel áll a készséghez. A nagy kérdés az, hogy gazdasági és társadalmi értelemben fel tudjuk-e vállalni ezeket a döntéseket, illetve össze tudjuk-e vetni annak a gazdasági és társadalmi következményeit, hogy egy fordulatra vonatkozó döntést meghozunk, vagy annak a következményét, hogy ez a fordulat elmarad. Ez nyitva maradt az IPCC-nek az értékelésében, és ennek a megválaszolása az országok vezetőire, a gazdaságok vezetőire és a társadalomra lett hagyva.
Ön szerint mikor kaphatunk erre választ?
Az első nagyon komoly visszajelzés időszak az másfél hónap múlva lesz. A következő globális klímaértekezlet december elején kezdődik a lengyelországi Katowice-ben, ahol az ENSZ minden tagállama össze fog jönni, és két nagy feladat lesz sok egyéb mellett. Az egyik, hogy a Párizsban elfogadott politikai megállapodásnak a végrehajtási szabályrendszerét elfogadják. Itt ugrik majd a majom a vízbe. Meglátjuk, hogy alkalmasak vagyunk-e azon szabályok egységesítésére és követésére, ami el tud bennünket vinni ahhoz a célhoz, amit politikai értelemben meghatároztunk. A másik pedig ugyanitt kellene beszélni arról, hogy a párizsi megállapodás, még ha csak a 2 Celsius fokot is veszem, az a 2 Celsius fok nagyon messze van attól, amit az országok eddig beígértek konkrét cselekvésként. Ha most mindenki 100%-ig végrehajtaná azt, amit megígért nemzeti vállalásként, akkor ez 2,7 és 3 Celsius fok közé tenné a globális fölmelegedést, ami már messze túl van a veszélyzónán. Tehát beszélni kell Katowice-ben arról, hogy az úgynevezett ambíciószintet, tehát, hogy hajlandóak vagyunk-e többet tenni és hatékonyabban tenni, ezt emelni kellene, illetve a végrehajtást gyorsítani kellene. Katowice lesz a lakmuszpapír.
Magyarországon mi ezzel kapcsolatban az álláspont?
Én a köztársasági elnök szándékát tudom önnek megerősíteni, és ez egyébként nagyon hasonlít ahhoz, amit az országgyűlésben a Nemzeti Éghajlat Stratégia következő változatában vitat most a parlament. Ennek a lényeg egyébként a legfontosabb célja, hogy 2050-re 85%-kal kívánja az ország csökkenteni a üvegházhatású gáz kibocsátását. És a köztársasági elnöknek a gondolkodása nagyon hasonló ahhoz, amit Budapest és a Megyei Jogú Városok Szövetségének tagjai bevállaltak és célul tűztek, amikor csatlakoztak egy nemzetközi elitklubhoz, az úgynevezett Under Two koalícióhoz, az ottani együttműködési vállalásoknak az egyik legfontosabb eleme, hogy 2050-ig 80%-kal kívánják levinni a kibocsátásukat. Köztársasági elnöknek a gondolkodásában ezek azért központi elemek, mert ő is látja, ugyanúgy, mint a tudós világ, hogy leírta, hogy veszélyes pályán van a világ, és az időablak, ami előttünk áll, az be fog záródni. Cselekvésre és erős ambíciókra van szükség, és eközben nem a fejlődésről kell lemondanunk, a klímavédelem nem a fejlődésnek az alternatíváját jelenti, hanem a kettő csak együtt lehetséges. A köztársasági elnök látja azt, hogy a világ át fog alakulni mindenképpen, de nem mindenki egyszerre és nem egyforma sikerrel veszi ezt a fordulatot. Ez a fordulat át fogja alakítani a piacokat. Ezen a piacon a szerepek újra fognak osztódni, és nagyon nem mindegy az ő gondolkodásában sem, hogy Magyarország hogyan jön ki ebből a fordulatból. Ő úgy gondolja, hogy jó induló helyzetben vagyunk, alacsony kibocsátással működik a gazdaságunk, és a technológiai fejlesztése való elszántság megvan Magyarországon, és néhány területen az élen járunk. Tehát ezt a kicsi komparatív előnyt most nagy előnnyé lehetne konvertálni.
Illetve ennek a fordulatnak talán át kellene alakítani a hétköznapi emberek életét is. Tehát ön szerint mit tehet az egyes ember annak érdekében, hogy lelassítsuk a felmelegedést?
Így van. Ez politikai döntéshozói vagy gazdasági döntéshozói szinten csak nem valósítható meg, csak mindenkinek a részvételével. A legfontosabb, amit meg kell értenünk most, hogy ugyan nagyon riasztó ez a jelentés, reális, de riasztó, de ne rémüljünk meg. Nem az életörömről és az életigenlésről kell lemondani, az értékteremtés az összhangban van a klímavédelemmel. Tehát nem a fejlődéstől kell elbúcsúznunk, még csak nem is a jóléttől. A mi fogyasztói hétköznapi viselkedésünk 40%-ban befolyásolja a klímának a sorsát. Például, hogy mennyire vagyok hatékony az energiahasználatban, mennyire pazarlom az energiát, mennyire használok pazarló energiafogyasztó eszközöket, az árukínálatból, amikor a polc előtt állok, mit veszek le, mennyire korszerű, mennyire hatékony, energia és anyaghatékony terméket, mennyire 10.000 kilométerről ide szállított terméket, vagy esetleg sokkal közelebben előállított terméket, milyen közlekedési eszközt választok, ha veszek közlekedési eszközt, az mennyire hatékony, milyen energiahatékonyságú, hogy a lakóházam működtetésének az energia és vízhatékonyságát milyenre állítom be, hogy mennyi élelmiszer hulladékot termelek vagy nem termelek, hogy a hulladékomat általában tudom-e csökkenteni, és ha lecsökkentett hulladékomat mennyire tudom szelektíven gyűjteni, ez mind-mind összeadódik 10 millió ember szintjén, és a végén afelé mutat, hogy el tudunk-e indulni a körforgásos gazdaság megvalósítása felé. Lehetséges.
Az IPCC egyik társelnökének az a véleménye, hogy a világtörténelem során az emberiség számára a legkritikusabb pár év előtt állunk. Egyetérte ezzel a megállapítással?
Azt hiszem, egyet kell, hogy értsek. A mostani döntéseinktől függ a következő 10-12 év tartalma, azaz, hogy lesz-e olyan fordulat, amiről eddig beszéltünk. Ettől függ, hogy egy komoly válságot el tudunk-e kerülni, mert ha hagyjuk elszaladni ezt a klímaválságot, az több ember jólétét, egzisztenciáját, sőt, sorsát teszik kérdésessé, mint az eddigi legpusztítóbb időszakok az emberiség történetében. Ez nyilván nem vállalható, egy ilyen negatív forgatókönyv, tehát csak megelőzni lehet. És ha látjuk, hogy van megoldás, nem könnyű, de van megoldás, ez lehetséges, de csak nagyon komoly erőfeszítések árán, következetességgel, és látni kell, hogy nem megszorításokra, hanem fordulatra van szükség.